O, IU, CIU, ÁCIU, Innováció. Minden kedden 3/4-8-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hidat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
7 óra 42 perc van, 40 évvel ezelőtt, tehát egészen pontosan 1986. április 26-án történt a csernobili atomkatasztrófa, és erről fogunk beszélgetni Halmai Mónika vegyészmérnökkel, a Magyar Tudományi Évet tudományos nagykövetével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, sziasztok!
Az, hogy 40 éve volt valami, az elnézést azért, hogy ezt, hogy egy kicsit ageizmust követek el, de nekem nem annyira újdonság, én hosszabb ideje vagyok fiatal, de ha már itt tegeződve kezdtünk, a te számodra mit jelent Csernobil egyébként, mikor értesültél először?
Igazából pár éve, tehát, hogy azért fel kellett nőnöm, legalább értenem kellett a témához, és mikor elkezdtem szerintem egyetemre járni, meg már középiskolába is érdeklődtem ugye a természettudományok iránt, azért szerintem elég sokan hallottak erről a témáról. Még nem igazán tudtam, hogy pontosan mi történt, meg hogy történt, de nagyon érdekesnek találtam, hogy pontosan ez hogy is volt. Aztán ugye akkor kapták fel leginkább szerintem a fiatalok ezt a témát, amikor megjelent a sorozat, tehát a csernobili sorozat, ami még jobban felkeltette az érdeklődésemet. Ugye mivel vegyészmérnökként tanulok a BME-n, ezért sokat tanultam a hasonló témakörökben, tehát radioaktivitás, radioaktív vegyületekről, és így a film is, és maga az egyetem is még jobban bevonzott ebbe a témakörbe, és elkezdtem egy kicsit jobban utána nézni, és egyre jobban elkezdett érdekelni, hogy pontosan mi is történt.
Na, akkor egy kicsit vegyük sorra, hogy mi történt. Ugye az emberiség történelmének legdurvább katasztrófája, ha nem veszük a 1945-ös két atomtámadást, de ugye ez egy nem szándékolt esemény volt, és hát az akkori már nem létező Szovjetuniónak a felső vezetése gyakorlatilag napokig tagadta, hogy Csernobilban atomrobbanás történt, és aztán akiket oda küldtek mentési munkálatokra, őket sem megfelelően tájékoztatták. Amikor tájékozottál erről az eseményről, melyik része volt talán a legborzasztóbb, az emberi hibák sorozata, vagy inkább a tagadás ténye?
Igen, alapból egy tervezési hiba miatt történt ez a baleset, és erre még rátettek ugye az emberi hibáknak a döntése is. Ami szerintem igen a legnagyobb kárt okozta, az, hogy el akarták titkolni, és több napon keresztül nem értesítették se az országnak a többi lakosát, se a különböző környező országokat. Viszont én nekem az volt talán az egyik megdöbbentő, hogy itt van egy hatalmas lehetőség, tehát ezért az atomenergia az egy viszonylag hasznos technológia, tehát hogy rengeteg energia származik, és viszonylag környezetbarát módon, és mégis ott van a lehetősége, hogy ez mekkora károkat tud okozni. Tehát erre kell nagyon figyelni az embereknek, hogy rengeteg lehetőség van, rengeteg technológiai lehetőség van a jövőben is, és ezt hogyan tudja ő kordában tartani. Tehát ugye a baleset után is akár próbálták a robotokkal tisztítani ezt a környéket, és már a robotok sem voltak képesek dolgozni ilyen sugárzás környezetében. Tehát még a robotok sem tudták elvégezni azt, amit végül ugye embereknek kellett. És szerintem ez a legnagyobb nehézség, hogy az embernek a kezében van egy lehetőség, egy technikai lehetőség, és hogyan tud ezzel élni, hogyan tudja ezeket úgy használni, hogy azok biztonságosak legyenek, mert néha nem elég az, hogy valami jól működjön, hanem egyre jobban törekednek a biztonságra az emberek.
Maga a radioaktív sugárzás, az hogy kell elképzeljük? Miért hat annyira durván az emberi szervezetre, vagy akár mondjuk az anyagra is, nem csak az emberi szervezetre?
Ugye léteznek különböző izotópok, amiket úgy kell elképzelni, hogy vannak adott protonszámú atomok, és ehhez különböző számú neutronok tartoznak. Tehát az, hogy milyen hány protonja van, az meghatározza azt, hogy milyen elemről beszélünk. Ettől függően több neutront tartalmazhat, amelyek lehetnek stabilak és instabilak. Hogyha instabilak, akkor elkezdenek bomlani, és elkezdenek kisugározni. Ezek különböző sugárzások lehetnek, ilyen lehet például az alfa, a béta vagy a gamma sugárzás. Itt elsősorban a béta és a gamma sugárzás volt jelentős. A béta sugárzás az egy részecske sugárzás, tehát elektronokat lövel ki. A gamma sugárzás viszont olyan, mint a fény, tehát elektromágneses sugárzás, viszont attól sokkal erősebb. Úgy kell elképzelni, hogyha ezeket a gamma sugárzással úgymond besugározzuk a molekulákat, akkor elektronokat lökhetnek ki mondjuk a pályájukról, és ezzel eléggé tudják roncsolni és károsítani a különböző molekulákat. Például, hogyha a DNS-t ugye elérik, akkor roncsolják a DNS-t, és mutációk, rákos megbetegedések lehetnek. Ez még nem is lenne elég, hanem ez a gamma sugárzás annyira erős, hogy szinte mindenen áthatol. Tehát szokták mondani, hogy ólom ruházatot vagy ólom védelmet próbálnak biztosítani. Megfelelő vastagságban ez már hasznos lehet, de még azért ez sem teljesen biztonságos, csak ez a legjobban alkalmazható felszerelés. Tehát a gamma sugárzás szinte mindenen átjut, és nagy mértékben roncsolja az átjutott molekulákat. És ugye, hogyha ez bekerül mondjuk a szervezetünkben egy ilyen radioaktív anyag, akkor az olyan, mintha folyamatosan úgymond roncsolnánk a DNS-ünket, vagy különböző sejteket. És ami azért is probléma, mert ugye a szervezet próbál védekezni, tehát próbálja megújítani mondjuk egy-egy DNS szakaszt, de ezt, hogyha folyamatosan kapja, akkor ugye nem sikerül, és ilyenkor vezethet mondjuk különböző mutációkhoz, vagy rákos megbetegedésekhez, és elsősorban ugye a gyerekeknél, mert a gyerekeknek még nem elég erős mondjuk az immunrendszere, hogy ezeket gátolni tudja.
Mennyire véd egyébként egy ilyen, nevezük védelmi ruhának, de inkább ilyen sugárzás elleni ruha, tehát hogyha mondjuk valaki túl sokat van, ennyire fertőzött, ennyire radioaktív területen, akkor gyakorlatilag maximum órákig véd egy ilyen eszköz, pontosan azért, mert a sugárzás előbb-utóbb mindenen áthatol?
Igen, pontosan, tehát nem ad örökké védelmet, de például mondjuk ugye használják ezeket röntgen felvételeknél, azért ott arra időre kellő biztonságot tud adni, de mondjuk egy hosszabb időre, vagy olyan mennyiségű sugárzásra, mint mondjuk ami Csernobilban volt, amely több 10 000 röntgennek felelt meg, ott azért már 1-2 órán belül simán át tud jutni, és ugye károsíthatja az embereket.
Mennyire voltak Csernobilnak hosszú távú hatásai, úgy értem, ott magán az adott területen most is gyakorlatilag tiltott övezetnek számít, és lesz valamiféle fejlesztés, most ott ilyen napelemi parkokat létesítenek, meg megpróbálják zöld energiára hasznosítani, de hát nyilván úgy elképzelni sem tudom, hogy hogy építik meg ezeket a napelemi parkokat, mennyire maradt ez sugárzásos terület, vagy mennyire csökkent azért már le, és kezdi visszahódítani a természet?
Nagy mértékben lecsökkent, tehát a természet már szinte teljesen visszavette. Voltak kutatások is, hogy milyen élőlények élnek ott. Kezdetben azért azt találták, hogy inkább egy természetes szelekció során, tehát a nagyobb ragadozók maradtak meg, akik jobban bírták elviselni a sugárzást, viszont történt olyan akár növényekben is mutáció, akik kicsit alkalmazkodtak a sugárzáshoz. Azért a területen magát, amit a zónának nevezünk, ott nagyon lecsökkent a sugárzás, többen akár vissza is költöztek, és érdekes, de még most is van, aki abban a környezetben él, és dolgoznak is, tehát például az atomerőművet, azt még a 2000-es évek után is használták, tehát ugye 4 reaktora volt, és abból a 4. robbant fel, de az 1-es, 2-es, 3-as reaktort, azt még több évig használták. Emellett még most is zajlanak magában a reaktorban munkálatok, onnan irányítják például az áramellátást, tehát lecsökkent, azért azt lehet mondani, hogy a háttérsugárzás, ami így egy átlagos környezetben, ez durván 0,1 mikroszívert per óra. Ettől azért jóval nagyobb, tehát azért, hát nem azt mondom, hogy jóval, de egy ilyen 3-4-szer nagyobb az sugárzás. Ott Csernobilban megvannak azok, mondjuk azok a részek, amelyek fertőzöttebbek voltak, tehát a zóna is különböző területekre van osztva, és ugye maga az atomreaktor az, ami a legdurvább. Viszont itt is vannak olyan részei, amit teljesen szinte kitakarítottak. Tehát például a 4-es reaktornak magában az irányító paneljébe, ott be lehet menni mai napig, nagyobb a sugárzás, mint átlagosan, de még így se olyan nagy, ugye, hogy nagy károkat okozzon mondjuk az emberekbe, akik oda be tudnak menni. És érdekes, hogy például már úgymond turisztikai látványosság lett ez a környezet, tehát szerveznek ide úgymond turistáknak utakat, tehát be lehet jutni átlag olyan embereknek is, akik mondjuk nem feltétlen ott dolgoznak. Tehát érdekes, hogy maga a zóna az csökkent a sugárzás azóta, észlelhető még, de nagyon oda kell figyelni, tehát voltak olyan részei ennek a itt a zónának, ami például a tűzoltók, akik a mentést végezték, a tűzoltóknak a ruháit bedobták ugye a kórháznak az aljába, mert nagyon sugárzott volt, és voltak olyan emberek, akik oda bementek, és a háttérsugárzáshoz képest majdnem 30 ezerszeres sugárzást tapasztaltak. Ugye ezt a részt le is kellett zárnia az ukrán hatóságnak, hogy ne tudjanak oda menni ilyen felelőtlen emberek. Tehát vannak olyan részei, amik igen nagy mértékben szennyezettek még, de már dolgoznak ott emberek, laknak ott emberek, tehát nem olyan, tehát már sokat csökkent a sugárzás.
Csernobil ugye Ukrajna területén van, és hát 2022 óta háború van Oroszország és Ukrajna között. A hírekben is elő-elő fordul az, hogy még mindig vannak drónbecsapódások, nem feltétlenül az atomerőműben, hál' Istennek, de a környékén mindenképpen. Mennyire veszélyes játék ez? Mennyire lehetett stabilizálni azt a megsérült negyedik reaktort, és mondjuk elgondolkodtál azon, hogy mi történik akkor, hogyha tényleg van ott egy komoly drónbecsapódás?
Történt drónbecsapódás, tehát pont az atomerőműnek az új szarkofágjának neki mentek, tehát a tetejét találták el, és ezzel egy lyuk képződött rajta. Így ezt majd az lesz a következő éveknek ugye a feladata, hogy ezt próbálják befoltozni. Ugye az a robbanás után próbálták ugye lezárni ezt a területet, ezért egy szarkofágot építettek. Ezt úgy tervezték, hogy 20-30 évig biztos legyen. 20-30 év múlva azért elkezdett repedések lenni rajta, beomlani, tehát azt képzeljük el, hogy mondjuk egy téli idő durván mínusz 20 foktól kezdve egy nyári időhöz 40 fok mondjuk, ez durván 60 fokos különbség, tehát hogy ezt is ki kell bírnia magának a létesítménynek egy ekkora hőváltozást. Emellett ugye a természet is elkezdte visszahódítani ezt a területet, tehát eléggé elkezdett roncsolódni maga ez a szarkofág. Ezért összefogott az EU és egy olyan új, úgymond szarkofágot, de egy védelmi létesítményt épített, amely teljesen beborította még az eredeti szarkofágot is. Az okozta a legnagyobb nehézséget, hogy az eredeti szarkofágnak a teteje az nem volt sugárvédelemmel ellátva, csak inkább a szélét építették meg betonból, ezért a tetején még jelentősen sugárzott. Ezért nem tudták a helyszínen megépíteni ezt az új szarkofágot, hanem egy távolabbi helyen építették, és síneken keresztül tolták rá az új szarkofágot. Ami az volt a terv, hogy 100 évig védelmet nyújtson. Ez a 100 év ez igazából azt jelentette, hogy 100 év alatt szerették volna úgymond belülről lerombolni ezt a régi reaktort. Tehát olyan darú szerelvényeket építettek a belsejébe, amelyet közben tudják ezt a létesítményt rombolni. Az is ugye elég probléma volt a régi szarkofágkal, hogy mivel már elkezdett megsérülni, ezért képes volt, vagy hogy beomolhatott volna, ami azért okozott volna nagy problémát, mert ha beomlik, újra por kerül a levegőbe, és újra ezek a radioaktív anyagok szétszóródnak. Tehát ez az új szarkofág, ez már teljesen hermetikusan lezárt védelem lett volna, és ezzel kezdték volna el ugye lebontani a régit. De mivel ugye a tavalyi évben ez megsérült, és a tetején sérült meg, ahol ugye nincs sugárvédelem az előzőből adódóan, ezért ezt meg kell javítani, és most erre törekednek, hogy hogyan tudnának még ott azon a területen dolgozni, mert ugye ott már nagyon nagy a sugárzás.
Csak röviden, mert kifutottunk az időből sajnos. Szóval mi lehet Csernobilnak a további sorsa? Vannak erről tervek, hogy túl azon persze, hogy biztosítani mindig, hogy ne legyen, minél kevésbé legyen sugárszennyezett a környék, hogy mondjuk ezzel a területtel mi lehet? Vagy ez még nagyon-nagyon pláne a háború miatt a jövő zenéje?
Igen, ezt nehéz eldönteni. Az biztos, hogy kutatási szinten ez egy úgymond aranybánya most, mert az ott élő növények és állatoknak a vizsgálata az rengeteget adhat. Tehát ugye vannak olyan fajok, amik alkalmazkodtak a sugárzáshoz, és ezeknek a vizsgálata akár a későbbiekben az embereknek is segíthet. Ezen kívül most egyelőre ugye dolgoznak ott, tehát hogy ugye irányítják az áramszolgáltatást, emellett laknak is ott emberek. Az, hogy pontosan a területtel a jövőben mit szeretnének kezdeni, ez még azért kérdéses, de jelenleg is folyik rajta munka, és ugye ez a napelem park is, amit említettél, ez is tervben van.
Halmai Mónikát hallották, vegyészmérnököt, a Magyar Tudomány Éve Tudományos Nagykövetét. Köszönjük, hogy bent voltál, és hát további jó tanulmányokat, illetve hát jó kutatást ez ügyben.
Köszönöm szépen.
Ó, IO, CIO, ÁCIO, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.